Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban Magyar Bálint fejlesztés politikai államtitkára, az SZDSZ ügyvivője. Jó estét, köszönöm, hogy
jó estét kívánok én is.
Kóka János pártelnök azt mondta, az Index idézi, hogy ha nincs reform, akkor nincsen koalíció. Van reform?
Reformok természetesen vannak, és általában ezzel lehet összefoglalni az értelmét az SZDSZ jelen koalícióban, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy mind az oktatás területén, mind az egészségügy területén a reformoknak a valójában ebben a koalícióban az SZDSZ volt, és jelenleg is az, illetve egy harmadik terület, amelyen tárgyalások folynak, azok a az a közszerviselésnek a reformja. Ebben az értelemben természetesen a kijelentésnek ez az értelme.
Nem az az értelme? Bocsásson meg, a szabaddemokraták akkor szoktak ilyeneket mondani, amikor úgy látják, hogy belassulnak a reformok, vagy azok kétségessé válnak. Az elmúlt egy évben János kétszer is mondott ilyet.
Igen, csak most más a helyzet, mint régebben volt, hiszen akkor alapvetően a szocialisták és a szabaddemokraták között volt vita. Most a vita, nem úgy érzem, hogy kettőnk között lenne igazán, a vita most alapvetően az új helyzet abból állt elő, hogy a Fidesz-szel van vitánk, illetve azzal a demagóg népszavazással, amely egy új helyzetet teremtett. Bizonyos értelemben az alkotmánybíróság furcsa, szerintem helytelen döntése alapján, hogy ilyen kérdést, ami alapvetően költségvetést érint, hiszen a népszavazás után teljesen világosan látszik folyamatos követelések nyomán, hogy a költségvetésből a népszavazás Fidesz általi megnyerése okozta károkat, kvázi térítsük meg és kompenzáljuk. Tehát, hogy egy ilyen, ez egy új helyzetet teremtett, egyszerre teremtett új helyzetet konkrétan az egészségügyi reform vonatkozásában, és egyszerre teremtett új helyzetet távlatilag is, mert beláthatatlanok az ilyen típusú kérdésfelvetéseknek és az erre épített demagóg népszavazásoknak a következményei, akár a kormányzása, akár az ország gazdasági stabilitására.
De akkor miért címezi Kóka János a szocialistáknak ezt a kijelentést? Hát másképp ez nem értelmezhető.
Persze, hát ezek a kijelentés arról szól valójában, hogy mind a szocialisták, mind a szabaddemokraták gondolkoznak arról, hogy hogyan tovább. Természetesen a skála az rendkívül széles, aminek persze a különböző végpontjait, két szélső pontja szerintem egyaránt nem tartható. Az egyik a Fidesz követelése, hogy na most mindent tegyünk vissza, mint ami se lenne, mászunk vissza a fára. Nagyjából ez a Fidesz programja. Kár volt lekockázattal járt, nem szavaztattuk meg, és így tovább.
De a Fidesz most ellenzékben van.
Világos, így van. A másik oldalon pedig vannak reális korlátozó tényezők. Ugye az egészségügyi reformnak a lényege az, hogy egy olyan egybiztosítós modell jön létre, amelyben a pénztárak esetében tulajdonba bekerül a magántőke. Ez a magántőke kisebbségi tulajdonban, de azért elég nagy terhekkel vállalja azt a kockázatot, ami ennek a feladatnak az ellátásával jár. És ugye itt fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen ellenséges politikai légkörben egyáltalán lesznek-e megfelelően befektetők, akik vállalják azt a kockázatot, hogy egy erősen megosztott politikai légkörben, amelyben ezt mesterségesen hergelik és tartják fenn ezt a megosztottságot, megtegyék azokat a befektetéseket. Tehát egyfelől a szocialistákban felmerül a kérdés, hogy vajon, mint hogy itt elhangzik néha, hogy most mit csináljunk a magántőkével, vajon ezzel ki lehet-e fogni a szelet a Fidesz népszavazási kezdeményezéséből, magyarul lehet olyan hát, hogy olyan útra menni, ahol a demagógiának és az azt megerősítő és azt támogató további alkotmánybírósági döntéseknek nincsen tere, vagy pedig menjünk előre ezen az úton, amelyet kijelöltünk magunknak, akár most már kettős kockázattal szembenézve, esetleg a visszariadó magánbefektetőkkel, másrészt pedig egy újabb demagóg népszavazással.
Mi ebben a helyzetben a szabaddemokraták javaslata? Mit kell csinálni az egészségügyben?
Azt, hogy mit kell csinálni, mit kellene csinálni, az teljesen világos. A mi modellünk egyébként nem egy kisebbségi helyzetben lévő magánbiztosítós vagy magánpénztáras modell lett volna, hanem ennél erőteljesebb bevonására készültünk a magántőkének, létrejött egy kompromisszum a szocialistákkal, amely szerintünk még működhethető.
Azt hogy mondjam, meg egy másik is, amikor az elnök visszaküldte, akkor egy újabb kompromisszum jött, már az előző is egy kompromisszum volt. A szakértők azt mondják, hogy ez se ilyen, se olyan nem lett. A két modellből hát leginkább a lehető legrosszabb megoldásokat vett el.
Nem hinném, hogy amit elfogadtunk, az rossz, az megnyit egy kaput, megnyit egy lehetőséget, megnyitja azt a lehetőséget, hogy a magántőke kontrollja az állami pazarlás mellé bekerüljön, tehát hogy az állami pazarlást ezt szűkítse, és az egyébként érdektelen, érdek nélküli működését az államnak, nevezetesen, hogy azt igazán kontrollálja, hogy ténylegesen jogos-e az a kifizetés, amelyet a TB-től lehívnak, ezt a magántőke kontrollja alá helyezze. Ez a lépés, ez megtörtént, és ebben az irányban később lehet tovább menni. Ugye hozzászokhat a lakosság ahhoz, hogy valójában a magántőke bejövetele ebbe a rendszerbe egy korrektebb, magasabb minőségű kiszolgálás, szolgáltatást, ellátást jelentett számára, nem idegenkedik majd annyira ettől a dologtól. De érdekes egyébként, hogy most éppen a magukat polgári pártoknak nevezők, azok lényegében a kommunizmus visszaállításán fáradoznak, mind retorikában, mind pedig egy részben idegenellenes, pénztőke ellenes, magántőke ellenes kampányra és érzületre építik, a kis emberek félelmére ezektől a viszonyoktól, és nagyon furcsa az, hogy például, amikor ez a népszavazási kampány volt, akikkel, tüntetőkkel az ember szembe találta magát a legkülönböző vidéki rendezvényeken, azon azt látta, hogy nem az eddigi egészségügyi rendszer nyertesei, sokkal inkább a vesztesei, akik ott tüntettek egy olyan jövendő egészségügyi rendszer ellen, amely számukra meggyőződésem magasabb szintű ellátást nyújtott volna.
Önöknek ezt nem hitték el.
Igen, a kérdés tényleg ez, elhisznek-e bármilyen reformot az emberek? Demszky Gábor például a mostani március 15-i beszédében a Lánchíd példáját hozta. Ugye ott volt egy fahajóhíd a Buda és Pest között, ingyenes volt, áradásokkor nem volt használható, szét kellett szedni, télen szét kellett szedni, nem volt használható, de ingyen volt. Kevesen mehettek át rajta rendszertelenül, de ingyen volt, és idéző ebben a miénk. Ezzel szemben Széchenyi elkezdte a Lánchíd építését, magántőke bevonásával, görög és zsidó tőkét vont be, természetesen akkor felszólaltak az, hogy idegen tőke hogy jön ide, részvénytársasági formában, hogyha most aktualizálnánk ezt, az ugye azt jelenti, hogy a magántőkét nem úgy egyszerűen beengedte kisebbségi tulajdonosként, hanem azt mondta, ez egy részvénytársasági építés, meghatározott ideig, és hitpénzt szedtek. Ez ellen bődült tiltakozás volt, nemesi köröktől kezdve egészen lefelé, nem fizetünk hitpénzt, nem lesz részvénytársasági forma, itt a nemzeti tulajdont eladják, mert ez nem nemzeti tulajdon, magántulajdonba kerül, és a Lánchíd itt van. És most azok a demagógok, akik komplett kampányt építenek Széchenyi nevére, éppen hát azt hazudtolják meg, és azzal a politikával mennek szembe, amit Széchenyi képviselt, és azon a pozíción, azon a talajon állnak, mint Széchenyi legnagyobb ellenségei, kezdve a hitellel szembeni fellépéssel, és így tovább.
Igen, csak Széchenyinek könnyű volt, mert nem mondta két évvel korábban, hogy nem épít hidat, és nem kell rajta majd fizetni.
Valóban nem volt Széchenyi kitéve azoknak a választási mechanizmusoknak, amelyben úgy is forgathatnám ezt a kérdést, hogy a 2006-os választáson az SZDSZ felállított egy ilyen ígéretbarométert, amiben a Fidesz barométerén 4500 milliárdnyi ígéret szerepelt, plusz még adócsökkentés, meg ez az MSZP-n 1500 milliárdnyi háromszoros, az SZDSZ-én 500 milliárdnyi ígéret szerepelt. Látszik is egyébként a szereplés mértékén nálunk, hogy mi ebben mindig visszafogottabbak voltunk, sőt, reális programokat képviseltünk. Ott volt 4500 milliárdnyi hazugság a Fidesz oldalán, és ott volt egy túligérés.
Elvesztették a választást. Tudhatjuk, hogy mit csináltuk.
De pont ez a problémája országnak, hogy egy választási kampányban a felek belezavarják egymást teljesíthetetlen ígéretekbe, és például a Medgyessy kormány az azért hozta nehéz helyzetbe az országot, mert teljesítette az ígéreteit, teljesítette ezeket a választási ígéreteket, és én példatási miniszterként, pedig nem az oktatási miniszter szerepe, hadakoztam folyamatosan az ingyen tankönyvet mindenkinek eszméje és gyakorlata ellen. Medgyessy Péter nem is vezette be, tehát rászabadsági alapon került bevezetésre, de hallgathattuk 4 éven át Áder Jánostól számon kérve, hogy mindenkinek ingyen tankönyvet ígértünk, és teljesen mindegy volt, hogy vajon a felső 10 000-nek, 100 000 miért kellene központi pénzből kifizetni, de számon kérték folyamatosan. Ez ugye kvázi anyagi csődbe döntötte az országot ezeknek az ígéreteknek a teljesítése. Ez a fajta egymással licitálás 2006-ban szintén folytatódott. Nem volt olyan, hogy mondjam, olyan közeg a média például, amely beállhatott volna a társaság közé, és azt mondhatta volna, hogy hát gyerekek, hát hülyeség, amit mondtok, ez egyszerűen nem teljesíthető. És miután a médiának ez a szembesítő, megszégyenítő szerepe nem működik, ezért két társaság licitál egymásra, majd utána számon kérik, és ezzel beindul egy olyan ördögi kör, amelyből szinte lehetetlen kilépni, és ráadásul most ugyanezzel a hazugsággal nyert a Fidesz ezen a népszavazáson, kvázi egy másik hazugsággal szemben, mert az egy hazugság, hogy ingyen van minden, ezen a népszavazáson arról szavaztunk, mondjuk az egészségügyben, ahol 3 millió ember után fizetnek TB-t, TB járulékot, hogy 10 millió ember eldöntheti azt, hogy a 3 millió még mennyit fizet a többi helyett is, hogy egy részét se fizesse a többi.
Innen folytatjuk a hírek után, Magyar Bálint az Aréna vendége.